Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kárpáti Róbert sportpszichiáter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Sok szempontból szokatlan, különleges körülmények között zajlanak a 32. nyári olimpiai játékok Tokióban. A koronavírus járvány miatt majdnem másfél év bezártság, szociális elszigeteltség versenyekben szűkös időszak után egy talán mondhatjuk sok szempontból ingerszegény, steril környezetben versenyeznek a sportolók. De mielőtt a jelennel foglalkozunk, szóljunk a közelmúlt jelentős sport eseményeiről, illetve azok tanulságairól. Például sok mérkőzés, köztük a döntő is 11-es rúgásokkal dőlt el az Európa-bajnokságon, a labdarúgó Európa-bajnokságon. Hogyan lehet egy ilyen helyzetre mentálisan felkészíteni egy kapust, illetve egy játékost?
A kapust egyszerűbb, hiszen soha nem hibáztattak kapust még azért, mert 11-es rugások kapcsán a csapat vesztett. Tehát gyakorlatilag, hogyha a kapust felkészítik mondjuk abban a tekintetben, hogy a rugójátékosok merre szokták általában a labdát rugni, akkor a kapusnak lehet némi esélye, illetve akkor van még egyébként esélye, hogyha a rugójátékos rosszul rugja. Sokkal nehezebb a szituáció a rugójátékosoknál, és ezt lehetett látni a döntőben, amikor gyakorlatilag három kiváló labdarúgó vagy kapufára rúgta a labdát, vagy a kapusba rúgta a labdát, tehát kifejezetten rossz döntést hozott. Túlszorongta ezt az egészet, nem volt mentálisan abban a helyzetben, hogy odaálljon, és ezt a viszonylag egyszerű mozgássort ezt hibátlanul kivitelezze. Érdekes döntést hozott az angol szövetségi kapitány Southgate, amikor gyakorlatilag két olyan játékost odaállított, akikről bizton lehetett tudni, hogy hát idézőjelben hideg lábakkal állnak bele egy olyan szituációba, amikor jobb, hogyha az izmok is be vannak melegedve, illetve a tét, amiben ezek a játékosok belekerültek, ez valószínűleg meghaladták az ő mentális teljesítő képességüket. Tehát azok a játékosok, ugye Kane és azt hiszem McGuire, akik berúgták a 11-eseket, azok ugye végigjátszották a meccset, és hibátlanul gyakorlatilag ezt megoldották. A másik három játékos pedig ő is közül kettő, amelyik két perccel korábban állt be, ezt a viszonylag egyszerű dolgot mentálisan nem tudta végigvinni.
Lehet modellezni előre a különböző taktikákat? Vagyis azt, hogy a kapus vagy a játékos mit csinál az utolsó pillanatokban? Ugrál, mereven áll, hosszan kivár?
A kapusra azt hiszem, hogy nem lehet készülni rugóként. Csak önmagukra lehet koncentrálni, és tényleg arra a pár lépésre, és láblendítésre, és labda elrugásra, amit egyébként valószínűleg egy közömbös helyzetben bizton véghez tudnak vinni, de akkora volt a nyomás, és akkora volt a tét, hogy hát, ha jól emlékszem, Saka talán 19 éves, ezt ebben a szituációban utolsó rúgóként nem bírta el. Biztos, hogy ő jobb lövőt technikával rendelkezik, mint amit ott bemutatott.
És mielőtt odaáll a labda mellé, kinek a szava lenne a legfontosabb, az edzői, vagy mondjuk egy sportpszichológusé, aki mond neki egy olyan mondatot, amivel mondjuk így legalábbis a koncentrációját tudja javítani, vagy el tudja egy kicsit lazítani ezt a nagyon feszült helyzetet? Kell egyáltalán ilyen?
Aki már egy Európa-bajnokságon 11-es vállal, annak elvileg olyan erős mentális állapotba kell lennie, hogy nincs szükség arra, hogy ő vele, ott pláne közvetlenül előtte sportpszichológus bármit mondjon neki, nincs is ott a helyünk egyébként egy ilyen helyzetben. Az kérdéses, hogy például Sakát kijelölték erre az egészre, vagy ő önszántából jelentkezett. mert ha kijelölték, és mondjuk nem mert ellent mondani, az már viszont probléma, és az már sportpszichológiai kérdés. Hogyha ő viszont ezt az egészet vállalta, és azt gondolja, hogy ő ezt végre tudja hajtani, az meg egyébként rendben van, mert a hiba azért az a sportnak a része, tehát hogyha ott a 11-es rúgásoknál nem hibázik valaki, akkor most is rúgnák a 11-eseket. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi történt ott a 11-es rúgók kijelölése környékén kapcsán idejében. Érett játékosok szokták vállalni a 11-es rúgást, mentálisan érett játékosok. Ezért gondolom kicsit, hogy itt a szövetségi kapitány jelölte őt ki, ő pedig koránál és tapasztalatánál fogva nem merte azt mondani, hogy ezt ő most nem vállalja.
De nem kell olyan messze menni, azért a magyar vízilabda válogatott is a közelmúltban nyert 5 méteresekkel, büntetőkkel. Fel lehet minden egyes játékost arra készíteni, hogy akár egy olimpiai döntőben, akár egy Európa-bajnoki döntőben azon múlik majd, hogy az ő csapata, az ő országa az első helyen végeze vagy sem, hogy sikerül-e neki egyetlen egyszer 15 másodperc alatt a kapuba jutatni a labdát?
Nem lehet mindenkit erre fölkészíteni. Vannak olyan kiváló játékosok, akik egy ilyen kiélezett szituációt egyszerűen nem vállalnak el. Egészen más, amikor akciók jönnek, akciók mennek, és most 7 méterről eldobom, legfeljebb nem sikerül, illetve hogy egy esélyem van. Ha bedobom, siker, ha nem dobom be, kudarc. Tehát, hogy erre nem mindenki alkalmas, de azt viszont egy profi játékosnak már tudni kell, hogy alkalmas vagyok-e rá, vagy nem vagyok alkalmas rá, és ha nem vagyok alkalmas rá, akkor viszont kommunikálnom kell a szakmai stáb felé, hogy ebből ő szeretne kimaradni.
A kihagyott vagy éppen beengedett gól után hogyan lehet visszahozni egy játékos önbizalmát? Akár a torna végén, vagy a torna közben, mert lehet, hogy még lesznek sorsdöntő mérkőzések.
Hát azért egy büntetőt bedobni, vagy berúgni, az nagyobb esély, mint kivédeni. Egyébként nem sokkal, tehát azt gondolják, hogy nagyon egyszerű a 11-eseket berúgni, de a statisztikák nem ezt mutatják, tehát olyan 65-35-70-30 arányban lesznek sikeresek a 11-es rúgások. Ezt nem tudom megmondani, hogy ez vízilabdában hogy van, de gyakorlatilag a sikertelenségről beszélni kell, nem kell túldimenzionálni, nyilván el kell mondatni a játékossal, hogy mi is volt a fejében, amikor mielőtt ezt a rossz mozdulatsort kivitelezte, és hogyha el tudja mondani, és ezt akár relaxációs helyzetben újra tudja élni, és ebben a relaxációs helyzetben mondjuk hibát tudunk javítani, akkor legközelebb sokkal kisebb eséllyel fogja ezt az egészet elrontani.
Egy másik sportág. Silverstone-ban a Formula 1-es versenyen Hamilton kilökte riválisát Verstappent a pályáról, aki iszonyatos erővel ütközött, utána is kórházba is került. Mit kell ilyenkor tenni, hogy ne maradjon benne a versenyzőben, vagy akár egy közúti balesetnél egy bármilyen sofőrben a zsigeri félelem a hasonló helyzetektől, és tudjon akkor jól dönteni?
Hát ugye Verstappen ebben a szituációban, amennyire tudom, vétlen volt. Tehát, hogy hátulról, oldalról ment bele Hamilton. Ugye itt a nagy veszély az, hogy kialakul egy úgynevezett poszttraumás stressz, vagy nem alakul ki egy poszttraumás stressz. Hogyha én az edzője lennék, vagy a mentális felkészítője, biztos azt mondanám, hogy a következő héten tessék megint autóba ülni, és kihozni magából a maximumot, mert ha nagyon beleragad, és elkezdődik egy ilyen úgynevezett elkerülő magatartás, hogy úgy próbálok vezetni, hogy kisebb a kanyarba, mondjuk kisebb területet hagyok a mögöttem levő kocsinak, hogy belém jöjjön, az biztos, hogy technikai hibákat fog előidézni, és lehet, hogy nem azért fog kicsúszni, mert hogy valaki meglöki, hanem azért, mert technikai hibát vét. Úgyhogy a poszttraumás stressz legjobb megoldása ilyenkor, hogy újra mély vízbe dobni, és hagyni, hogy csinálja. azért Verstappennek szerintem ilyen jellegű balesete talán most fordult elő először, és remélhetőleg soha többet nem is fog előfordulni vele.
Ugye pár perccel ezelőtt azt mondta, hogy mondjuk az EB-n szereplő angol válogatott tagjainak legalábbis jelentős része kell, hogy olyan mentális állapotban legyen, hogy a 11-es rúgásnál ne kelljen előtte beszélni, hozzá ne kelljen motiválni. Mikortól van szüksége a sportolóknak pszichológusra, mentális felkészítőre? Milyen szintől, illetve milyen életkortól?
Mm, 12-13 éves gyerekkel már lehet együtt dolgozni. Sokak egyébként igénylik is már, tehát ők meg is tudják fogalmazni azt az igényüket, hogy nem értik, hogy egyébként amikor nagyon jól edzenek, és mindent megtesznek, és tehetségesnek tartják őket, akkor miért van az, hogy úgynevezett edzésmenők lesznek belőlük, tehát hogy ami az edzésen sikerül, azt nem tudják a versenyen is kihozni. Ennek a hátterében leggyakrabban úgynevezett teljesítményszorongás áll, ami azt jelenti, hogy az adrenalin hatására, tehát a megemelkedett adrenalin, a megemelkedett izgalom hatására nem tudják ugyanazt a teljesítményt hozni, mint kettő nappal korábban az edzésen, legyen ez akár teljesítménysport, mondjuk, mint az úszás, futás, kerékpár, bármi, vagy legyen egy művészeti sportág, tehát egy ritmikus gimnasztika műkorcsolya, de akár küzdősport, tehát valahogy a szorongás uralkodni kezd rajtuk. Egy profi sportoló, tehát visszatérve 12-13 éves korú gyerekkel már lehet dolgozni. Utána viszont egy érett sportoló már meg tudja maga fogalmazni, hogy neki most és itt kell segítség, mert úgy érzi, hogy a még jobb teljesítményhez neki mentális felkészítőre van szüksége. Ez bármilyen sportolónál kérdés lehet. Az a baj, hogy nagyon sok sportoló egyáltalán nem is ismeri ezt a fogalmat, hogy sportpszichológia. Másrészt pedig a sportolók egy része ezt cikinek tartja. Tehát azt gondolja, hogy ez kvázi akkor őt fogyatékosnak fogják tekinteni, hogy a sportpszichológushoz fordul, és mondjuk azt gondolja, hogy ha még többet edz, és tényleg eljut az edzéseken még inkább a teljesítménynek a határáig, ez megoldást jelent, és akkor megsérül. És ott van egy szituáció, hogy miért is nem történt egy mentális felkészítővel egy beszélgetés, ahelyett, hogy tényleg a teljesítő képességét meghaladó edzésmunkát végezzen.
És hogy látja jelenleg 2021-ben Magyarországon a sportklubok, vagy inkább a szülők viszik el a gyerekeket 12-13 vagy akár 14 éves korban szakemberhez, nem azért, mert probléma van a gyerekkel, hanem pont azért, hogy ne legyen probléma a gyerekkel.
Ez egészen változó. Vannak olyan klubok, olyan sportágak, amiknél ez teljesen hétköznapi és rutinszerű, hogy bevonják a munkába a sportpszichológust, és vannak olyan leginkább sportágak, akiknél azt mondják, hogy hát kis túlzással ez ilyen úri huncutság.
Azt mondja ugye, hogy egy profi sportoló meg tudja fogalmazni, hogy mi a problémája. Talán a legtöbb ember a futás miatt tudja, hogy mi az a fal. Ugye a maratonnál mondják, hogy van egy fal, amiben az ember beleütközik, és nem tud azon túllépni. El tudja oldani ezt az érzést, amikor lelkileg az ember oda jut egy teljesítmény próbál produkálni, amikor már nem tud igazán tovább lépni? Mert ugye ezt meg tudja fogalmazni minden amatőrfutó is, hogy igen, ott van egy fal.
Igen. Dolgoztam ultrafutóval, akivel gyakorlatilag egy olyan jellegű munkába fogtunk, hogy azt a több órás, akár több tíz órás futó teljesítményt, amit egy ilyen ultrafutás igényel, ezt egy picit próbáljuk színesebbé tenni. Tehát gyakorlatilag a gondolatvilágában semmiképpen ne az legyen, hogy semmiképpen ne a saját testével való folyamatos foglalatoskodás, illetve hogy azt figyelje, hogy éppen mi fáj, mi nem fáj, szomjas vagyok, éhes vagyok, fáj a gyomrom, hány ingerem van, stb., hanem legyen egy a fejében akár egy zenehallgatás, nem fülhallgatóval, hanem próbáljon imag, tehát elképzelni zenét, akár filmet, akár gondoljon olyan kellemes utazási élményekre a barátokkal, családdal, amiben ő jól érezte magát, és kitolni minél későbbre azt az állapotot, hogy most már az a fájdalom, az a testi érzés, az felülír mindent. Hogyha ezt sikerül minél jobban kitolni, annál később válik az egész sportteljesítmény szenvedésé.
Mennyiben más az egyéni és a csapat sport esetén a lelki felkészítés? Kell a csapat kohézióval is foglalkoznia?
Minél heterogénebb egy csapat, annál inkább kell a csapat kohézióval foglalkozni. Ez ugye a csapatsportokban, ahol ugye Magyarországon is most már egyre több a külföldi labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában. Mindenképpen kell egy csapat kohéziót kialakítani, csoportos megbeszélésekkel, akár csapatépítésekkel. Ugye nagyon sok helyről jönnek a játékosok, délszláv országokból, Afrikából, Amerikából, nagyon különböző kultúrákból tudnak érkezni, egészen más prioritásokkal. Ugye szoktuk mondani, hogy azért egy egészen más kultúrából megérkezni Magyarországra, az egy kultúrsok gyakorlatilag, minden más, mint otthon volt. És ehhez még hozzájön, hogy senkit nem ismer az adott közösségben. Új edzők, új csapattársak, új szokások, minden, tehát, hogy igen, igen fontos, és részben ez a csapat, de a csapatot ugye egyének alkotják, tehát egyéni felkészítés is zajlik, amiben nyilván a koncentrációs gyakorlatok, az alkalmazkodási készség javítása, minden ilyesmi beletartozik.
És hát ugye egyrészt van a csapat, mondjuk a Ferencváros, vagy mondjuk az UVS-e, és van a válogatott. A válogatottban olyan emberek is játszanak természetesen, akik egyébként a mindennapokban, a klub sportban egymás ellen játszanak. Hogy lehet ilyenkor összehozni a csapatot, hogy a nemzeti válogatottban ti ugyanazok vagytok, egyért küzdötök, egyébként múlt héten pedig iszonyatos nagy harcot vívtatok egymással, és a legnagyobb riválisok vagytok nemzeti szinten.
Ezek a játékosok barátok. Amikor egymás ellen fociznak, és akár egymás alá rúgnak, akkor is barátok. Tehát, illetve ha nem is barátok, de kifejezetten jó viszonyt ápolnak egymással. Tehát amit a közönség lát egy Újpest-Ferencváros mérkőzésből, vagy egy vízilabdában, egy UVS-e Ferencváros vízilabda mérkőzésből, vagy egy Veszprém-Szeged férfi kézilabda mérkőzésből, az a show-nak a része. Amikor lefújják ezeket a találkozókat, akkor az öltöző folyosókon már megy a bratizás, és tényleg, tehát nincs arról szó, hogy itt probléma legyen egy válogatottba való visszatéréshez, mondjuk a Ferencváros meg a Videóton játékosai között, akkor sem, hogyha egy héttel korábban egy Vidi Fradin 3 kiállítás volt, és 8 sárga lap, tehát ezen vége a mérkőzésnek, és akkor gyakorlatilag ennek az egész küzdelemnek vége van.
Hogyan egészíti ki az edző munkáját a pszichológus vagy a coach, vagy akár az ön munkáját az edző?
Ez edzőtől függ. Van, aki jobban igényli az én munkámat, van, aki kevésbé igényli az én munkámat. Aki kevésbé igényli a munkámat, ott gyakorlatilag a csapattal, mint egységgel való foglalatoskodás nehezebb. Aki jobban igényli a munkámat, ott pedig le tudunk ülni közösen edzővel, csapattal együtt beszélni. Én ugye nagyon szigorúan tartom a titoktartást, tehát azokat az információkat, amiket a játékosok, sportolók nekem elmondanak, azt én orvosi titokként kezelem, és az edzőnek én soha nem vagyok Tehát én nem kémkedek az edzőnek a játékosnak.
Nem mondja el az edzőnek, nem mondhatja el, hogy ennek a játékosnak ezzel és ezzel baja van, lelkileg nem szimpatikus, nem tetszik neki.
Igen, ezt nem mondhatom el, és egyébként ez a szakmámnak egy nagyon érdekes része, mert sok sportolótól hallottam, hogy korábbi csapatában neki rossz tapasztalatai voltak a mentális felkészítővel, mert hogy az edző azt várta el a mentális felkészítőtől, hogy gyakorlatilag kémkedjen neki a játékosokról. Úgyhogy amikor én megismerkedem egy új edzővel, akkor ezt mindig el szoktam mondani, hogy én nagyon szívesen és nagyon sokat dolgozom a játékosokkal, de azt ne várja el, hogy a személyes titkaikat, amiket ők elmondanak nekem, és amivel én dolgozom, azt én a rendelkezésükre bocsántsam, mert ez a szakma, ez nem erről szól. Én nagyon sokat tudok segíteni neki, de nem abban, hogy információkat szolgáltatok.
De akkor vannak olyan konfliktusok, amelyeket önnek kell feloldani, bár lehet, hogy az edző mondjuk így könnyebben tudná?
Vannak olyan csapaton, lehetnek olyan csapaton belüli konfliktusok, amiket a játékosok nem tudnak megoldani. Egy jó edző alapvetően mindenről tudni szeretne. De ezek a konfliktusok azért ezek kell, hogy láthatóak legyenek. Tehát az edző, hogyha nagyon koncentrál a csapatra, neki is tudni kell róla. Hogyha ezt ő nem tudja, akkor tőlem nem fogja megtudni, én dolgozom vele, segítek a játékosnak ennek a problémának a megoldásában, de az edző felé nem kommunikálom.
Az olimpia egy igencsak különleges esemény lesz most, hiszen a korábbiaktól eltérően egy igencsak steril, ingerszegény környezet várja a sportolókat az összes eseményen. A 32. nyári olimpiát ráadásul egy évvel később rendezték meg, mint ahogy a sportolók készültek rá. Ebben a helyzetben a pszichológusoknak, pszichiátereknek a korábbi játékokhoz képest sokkal nagyobb szerepük van. Hogy látja?
Sportoló függő. Van, akit nagyon megviselt a halasztás, főleg azokat, akik úgy nagyjából sportkarrierjük végén vannak, voltak, és úgy gondolták, hogy ők 2020-ban az olimpia után befejezik a karrierjüket. Azok a sportolók, akik e tekintetben rugalmasabbak, azokat ez kevésbé viselte meg, de alapvetően mindenkit megviselt. Az a nehéz ebben az egészben, hogy kialakul a sportolóknak gyakorlatilag egy edzésrendjük, ami szinte napra, pontosan hónapokkal a verseny előtt már megterveződik, és pontosan tudják, hogy hogy az adott napon milyen edzésmunkát végeznek. Amikor tavaly kiderült pár hónappal a kezdet előtt, hogy ennek vége van, hogy 2020-ban nem lesz olimpia. Ez nagyon sok sportolót egy ilyen légüres térbe rakott, meg volt az edzésterv, azt most nem kell megcsinálni, most pihenjek, ne pihenjek, lesz-e 2021-ben olimpia, nem lesz 2021-ben olimpia, folytatom, nem folytatom, majd lett egy szünet, és utána pedig újra azok a sportolók, akik újra beleálltak ebbe az egész felkészülésbe, azoknak gyakorlatilag kellőképpen mentálisan is, és fizikailag is egy ilyen sterilebb állapotba sterilebb állapotból kellett ezt az egészet újra kezdeni, ami nagyon nehéz.
Sós Csaba szövetségi kapitány Hosszú Katinka esélyeivel kapcsolatban azt mondta, hogy igen, nincs csúcsformában, de hogyha megnézzük, hogy a többi versenyző milyen formában van, kimagaslóan ő a legjobb. Ezzel lehet egy sportolót, hát ha nem is motiválni, de megnyugtatni, hogy igen, neked nagyon rossz volt, de a többieknek is az?
E tekintetben az úszás az azért egy egyszerűbb sport, mert ott bármennyire azt gondoljuk, hogy az úszók azok, mondjuk abban a 8-as döntőben egymás ellen úsznak, de alapvetően az óra ellen úsznak. Tehát hogyha Hosszú Katinka pontosan tudja, hogy az elmúlt fél évben messze neki voltak a legjobb eredményei, akkor nagy valószínűséggel ezt a versenyt, ami ugyanolyan verseny, mint egy Európa-bajnokság, mint egy világkupa, azt meg fogja nyerni. Itt az a nehéz ebben az olimpiában, hogy egy hogy sokan túldimenzionálják magát, az olimpiának a fogalmát, és azt gondolják, hogy itt, hogy ez egy egészen különleges verseny. A tekintetben persze különleges, hogy 4 évente van, de a szabályok ugyanazok. Még azt is mondom, hogy az ellenfelek minősége mondjuk küzdősportokban nem éri el egy világbajnokság szintjét, hiszen itt kvóták vannak, és minden földrészről kötelezően megjelennek sportolók, akik egyébként mondjuk egy világbajnokságon lehet, hogy el sem indulnak, vagy már nagyon hamar kiesnek. Tehát én a vívást tudom példának hozni, a vívók 37-en, 38-an indulnak az olimpiai aranyért, egy világbajnokságon mondjuk párbajtőrben elindulnak 250-en. Tehát ilyen nagyságrendbeli különbségek vannak, de a többi sportágban is ugyanez, tehát most hallottam, hogy itt a talán 200 pillangón, hogyha lehet, hogy egy hongkongi úszó középfutamot fog úszni, mert a visszalépések, meg a nem tudom minek a kapcsán. Tehát e tekintetben az olimpia egy egyszerűbb dolog. Hogyha valaki nem tud azzal a teherrel megbirkózni, hogy ez egy olimpia és 4 évente van, akkor viszont valóban összerogyhat.
A járványi időszak okozta nehézségek, illetve mostani extrém körülmények, így a bezártság, a szabad mozgás tilalma, az elszigeteltség, a nézők, a szurkolók hiánya. Milyen veszélyeket rejtenek a sportolóknak?
Ha úgy vesszük, hogy kétféle típusú sportoló van, az extrovertált meg az introvertált, tehát aki szereti a nyüzsgést, szereti a sok nézőt, ezek a körülmények doppingolják, és gyakorlatilag az egész működési mechanizmus a sportolónak nagyban függ attól, hogy mi és kik veszik körül, azok számára ez a buborék rendszer nézők nélkül biztos, hogy hátrányt fog jelenteni, szemben azokkal a sportolókkal, akik viszont inkább a saját világukban vannak, és egyébként is a céljuk mindig az, hogy kizárják a körülményeket a különböző versenyektől, ne érdekelje őket a közönségnek a morajlása, meg a sok fény, meg stb. Számukra ez a közönség nélküli buborék versenyek, ezek előnyt fognak jelenteni.
És egyébként többen vannak, akik ezt a buborékot kedvelik, mint akik nem. Mert ugye egy hagyományos versenyen vannak nézők, az olimpián szoktak nézők lenni, zaj van, meg kell szokni, hogy, mint említette, hogy a zajt háttérbe kell szorítani, ami azt is jelenti, hogy tudja a versenyző, hogy itt zaj szokott lenni, amit nekem figyelmen kívül kell hagyni. Viszont most nincs. Ez megzavarhatja, nem?
Az extrovertáltakat biztos meg fogja zavarni. Tehát az, hogy csönd lesz, hogy ugyanolyan élményük lesz, mondjuk, mint egy edzésen, amikor egymás ellen vívnak, az biztos, hogy az extrovertáltakat zavarni fogja, mert nem fogják tudni magukat fölpörgetni egy olyan pszichés állapotba, aminél ők mondjuk egy önmaguk teljesítményét tovább tudják emelni. De azok, akik ezt a viszonylag mindig arra törekszenek, hogy nyugalom és csönd legyen maguk körül, plusz egy edzést is úgy tudnak tekinteni, mintha az olimpiai döntő lenne, számukra ez teljesen hazai pálya.
A pszichológusoknak, a lelki felkészítőknek nagyobb feladatuk, több feladatuk volt, illetve van az olimpia miatt? Mármint a speciális körülmények miatt?
Nincsen. Tehát alapvetően itt az egész kérdés a sport teljesítményről szól, és hát azért vannak olyan sportágak, ahol most, hogy van néző, vagy nincs néző, az gyakorlatilag teljesen ilyen, például a kajak, kenú, meg a jó, nyilván az országúti kerékpárnál azért ott szoktak nézők állni, de ezek a teljesítmény sportok, ezek sokkal kevésbé körülményfüggőek, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzés, vagy egy kézilabda. Ezek a szintén mondjuk a vívást hozván példának nem nagyon fogja, tehát attól, hogy nem leszek nézők, attól nem hiszem, hogy nem a legjobb 6 vívó közül fog kikerülni mondjuk a különböző fegyvernemeknek a győztese.
Változik a stáb, így a pszichológusok feladata az olimpia mássága miatt, vagy tulajdonképpen mielőtt elutaznak a sportolók, fel lehet őket erre a helyzetre készíteni, mert hogy másfél éve ebben vagyunk.
Nem változik a stáb, tehát a tekintetben igen, hogy ugye még kevesebb ember utazhat a stábból az olimpiára, erre az olimpiára, tehát ugye nekem volt szerencsém olimpiákon részt venni, de most például föl sem merült az, hogy mentális felkészítők olyan számban, mint korábban. Korábban sem ment sok, de most még kevesebb, sőt talán nem is vagyok benne biztos, hogy egyáltalán mentális felkészítő most ki tudott jutni az olimpiára.
A csapatjátékok szereplői 3-3 és fél hetet töltenek Japánban igen szigorú szabályok között. Az Inforádiónak többen úgy nyilatkoztak, hogy ezt már megszokták az elmúlt másfél évben, de valóban meg lehet ezt szokni? Ugye csapatjátékot említett, ahol mindig van egy igencsak fontos, igencsak jelentős hangulata a mérkőzéseknek.
Meg kell szokni, tehát, hogy itt nincs arra lehetőség, nincs döntési helyzet, hogy most megszokom, vagy nem szokom meg, ezt egyszerűen profi sportoló, van egy adott helyzet, és ehhez a helyzethez alkalmazkodniuk kell mentálisan. Talán egyébként egy csapatnak könnyebb, mert ők mégis egy közösségben vannak, mint az egyéni sportolók, de nem szabad ezt az egész kérdést túl pszichologizálni. Tehát itt minden sportolónak ugyanazok a jogai és lehetőségei egy ilyen buborék olimpián, ehhez kell tudni alkalmazkodni, nyilván a rugalmasabb személyiség jobban alkalmazkodik, a rigidebb pedig ebbe az egészbe rá tud feszülni erre az egész kérdésre, és lehet, hogy a teljesítményét ez rontani fogja.
És akár az egyéni sportolóknál is, ugye van, aki csak 5 napot tölt Tokióban, versenyzik, aztán hazatér, vagyis nem is tud igazán átállni.
Az mondjuk érdekes lesz, hogyha ilyen kevés időt, hiszen az időeltolódást ezzel nem fogja tudni szerintem áthidalni, de biztos lesznek olyan sportolók, akik nagyon, nagyon kevés időt fognak tudni kint tölteni. Nem tudom, hogy ilyenkor mi jobb egy ilyen olimpián sokat aklimatizálódni az időeltolódás miatt, vagy valóban kiutazni, versenyezni egyet és hazajönni. Szerintem ez is személyiségfüggő. Van, aki azt mondja, hogy ő egyébként sem egy ilyen nagy utazó, és nem szereti a megváltozott körülményeket, annak lehet, hogy jobb az, hogyha minél kevesebb időt tölt kint, és van, aki pedig azt mondja, hogy a saját rituáléit kint is szeretné véghez vinni, mert neki szüksége van arra, hogy pontosan tudja, hogy neki mit kell 3 nappal, meg 4 nappal a verseny előtt csinálni ahhoz, hogy ez működjön. Azok a sportolók viszont ugyanazt fogják csinálni, mint hogyha ez egy normál olimpia lenne.
Léteznek a lelki beállítottság, a konfliktus tűrőképesség, az extrém körülmények elviselése szempontjából nemzeti karakterek, nemzeti sajátosságok? És ha igen, akkor ezek miből adódhatnak?
Hát ugye lehet mondani, hogy a déli népek, tehát hogyha Európát nézzük, ez az olasz, spanyol, portugál, görög, rugalmasabb, talán könnyebben alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, viszont ők kevésbé szabálykövetőek. Tehát, hogy ez a kettősség mondjuk bennük biztos megvan, hogy egyfelől ehhez az egészhez könnyebben alkalmazkodnak, viszont mondjuk az, hogy nem mehetnek ki az olimpiai faluból, azt mondjuk biztos, hogy nehezebben viselik. Szemben mondjuk egy német típusú mentalitással, vagy egy északi mentalitással, akik nagyon-nagyon szabálykövetőek. Ha nekik azt mondják, hogy ezek ilyen kaotélák mellett lehet itt működni, akkor ők ezt be fogják tartani. Számukra valószínűleg egyébként ez az olimpia kevésbé lesz idézőjelben traumatikus, mint azok számára, akik azért feszegetnék a határaikat, meg a lehetőségeiket, de erre nem lesz lehetőségük, vagy hogyha meg is teszik, akkor büntetés vár rájuk.
Vannak jelentős különbségek a különböző országok között, ha felkészítést nézzük, vagy Kínától Oroszországon át az Egyesült Államokig, szinte mindenhol az érsportolók mellett hasonló megoldásokkal élnek a pszichológusok, és gyakorlatilag hasonló mintákat követnek.
A pszichológia, pszichiátria az egy nagyon rugalmas tudomány. Tehát itt van gyakorlatilag szemben mondjuk az úgynevezett hagyományosabb orvosi ágakkal, belgyógyászat, sebészet, ahol nagyon szigorúak a működésnek a szabályai. A pszichológia, a pszichiátria ott lehet határokat feszegetni, sőt szokták mondani, hogy a pszichoterápiáknak a száma az gyakorlatilag csak a terapeuta fantáziájának a kérdése. Tehát nagyon röviden erre a kérdésre úgy tudok válaszolni, hogy nagyjából ugyanazok a minden országban azok a terápiás lehetőségek, amik rendelkezésre állnak, de lehetnek olyan, a mi szakmánkban lehetnek olyan ötletek, olyan gyakorlatok, olyan hozzáférések sportolókhoz, amik abszolút egyénfüggők, és nem kultúrafüggő, tehát simán lehet, hogy egy kínai kollega kitalál valamit, ami abszolút működne a világon bárhol, de az másnak nem jutott eszébe, és ott annál az adott sportolónál még nagyon jól fog működni.
És az egyént, az adott sportolót kell jobban ismerni, vagy mondjuk az adott ország sportágát, vagy azt a szakágat, mennyire kell, másként megfogalmazva a kérdést, önnek személyesen azt az embert nagyon jól ismernie, és nem pedig a sport teljesítményét, vagy a sportját?
Nagyon kell ismerni az embert, és nem baj, hogyha a sportpszichológus valamilyen szinten, vagy sportpszichiáter valamilyen szinten a sportból jön. Mert hitelesebb vagyok akkor egy sportoló számára, hogyha tudom, milyen az, hogy hátrányból fordítani, hogy előnyből veszíteni, milyen, amikor egy milyen lelkiállapot az, amikor mondjuk vívásban 14-14 van, és egy találatra fog menni az egész, milyen, amikor 11-esekkel vagy 7 méteresekkel dől el egy sportesemény. Sőt, az sem baj, hogyha tudom az adott sportnak az alapvető szabályait, mert hogy a sportoló számára az egy bizalmat, sokkal komfortosabban érzi magát abban a közegben, amikor egy olyannal áll le beszélni az adott témakörről, aki az egész kérdésben benfentes, vagy benfentesebb.
Korábban együtt dolgozott Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardívóval. Hogyan látja, mekkora terhet jelentett számára, hogy ő lehet az első háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardívó, vagy egyáltalán kell-e ilyesmivel foglalkozni?
Áronnal ellenfeleket elemzünk döntően most már az utóbbi időszakban, tehát hogy én próbálom a potenciális ellenfeleinek a pszichés állapotát, asszókon keresztül, tehát YouTube videókon keresztül megfigyelni, és a számára ezeket rendelkezésre bocsátani. Áron egy olyan karakter, akit ez a ingerszegény olimpia nem fog megviselni. Az, hogy ő háromszoros olimpiai bajnok lehet, ez szintén nem fogja megviselni, mert hogy ő nagyon jól tudja ezekből a dolgokból kivonni magát. Ő erre az egész versenyre, mint minden versenyre úgy fog tekinteni, mint bármelyik versenyére. Nyilván, amikor ő Londonban nyert, akkor sikerült vele egy olyan flow állapotot elérni arra az adott napra, amikor ő gyakorlatilag idézőben végigrepült azon a versenyen, és nem volt kérdés, hogy ő ezt a londoni olimpiát meg fogja nyerni, azóta még rutinosabb lett. Tehát egy ilyen, azt kell mondanom, hogy aprósággal, hogy most ő kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros olimpiai bajnok lehet, nem fog foglalkozni.
És ugye beszéltünk többször is arról, hogy az egyéni és a csapat sport között mekkora, vagy mekkora lehet a különbség legalábbis a felkészítésben, de hogyha az esélyesség vagy az esélytelenséget nézzük csapatsportban, másként kell egy esélyes csapatot egy tornára, egy olimpiára felkészíteni, vagy a csapattagokat, mint egy olyan válogatottat, ahol tudjuk, hogy gyakorlatilag a szereplés az már egy nagyon szép dolog, és minden egyes gól az már jó.
Nagyon fontos szerepe van ilyenkor az edzőnek, tehát hogyha kicsit visszautalhatok még a labdarúgó EB-re és Marco Rossinak a személyiségére, ő nagyon, ahogy én láttam, ő nagyon-nagyon jól tudta motiválni a játékosokat, akik azért nem voltak esélyesei ennek a egyik mérkőzésnek sem volt.
Lána látva az ellenfeleket. Világbajnok, Európa-bajnok.
Európa-bajnok, így van. És mégis ez a válogatott számomra leginkább mentálisan hozott nagyon-nagyon komoly teljesítményt. Talán ez az egyszerűbb szakmai szempontból, mert hogyha ne adj Isten, ez a három mérkőzés nem sikerül, és tisztes vereségeket szenvedünk, akkor azt mondjuk, hogy azért ez volt a papírforma. Esélyesként menni, és pláne labdarúgásban, ahol a szerencsefaktornak a szerepe nem kicsi, sőt talán a labdajátékok közül a legnagyobb, sokkal nagyobb munka, és sokkal finomabb hangolást igényel egy esélyes csapatot esélyesként elvinni és a döntőig menedzselni, mint egy esélytelenebb csapatot gyakorlatilag idézőben agyon motiválni, mint ahogy ezt szerintem Marco Rossi és csapata tette.
Mit lehet egy esélyes csapatnál tenni, mert hogy a csoportkör és az egyenes kieséses szakasz, pláne a döntő, az szinte teljesen más. Szóval hogy lehet mentálisan felkészíteni a csapatot, a csapattagokat, hogy a döntőben legyenek a csúcson, meg természetesen előtte is, csak ne úgy?
Tehát alapvetően önmagukra kell, hogy koncentráljanak, tehát azzal együtt persze, hogy nem mindegy ki ellen játszanak, de hogyha az adott csapat, adott játékosainak az önbizalma rendben van, a csapat kohézió rendben van, pontosan ismerik a többieknek a mozgását, tehát pontosan tudják azt is, hogy a hátuk mögött mi történik, mert hogy annyira ismerik egymást, akkor az esélyek sokkal jobbak és sokkal nagyobbak, mint egy olyan csapat esetében, akik mondjuk nem olyan régen játszanak már együtt, kevesebb rutinnal rendelkeznek, tehát mondjuk visszatérve erre a Chiellini-Bonucci belső védő párosra, akik gyakorlatilag, hát nem tudom, 10 éve biztos együtt játszanak, tehát egymás gondolatait is ismerik, és ráadásul két ikon, aki mögé beállt az egész csapat, a fiatalok, ez egy olyan erő, egy olyan mentális nagyság, amit azt gondolom, hogy például az angolok nem tudtak prezentálni, nem volt olyan erős karakter az angol válogatottban, akik mögé ugyanilyen szinten be tudott volna állni a csapat.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Kárpáti Róbert sportpszichiáter volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Farkas Dávid, Dénes Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!